Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Hálaadással jövünk szent jelenlétedbe, Teremtő Istenünk. Engedd meg, hogy életünkben egyre jobban megismerjünk téged. Növeld bizalmunkat vezetésed iránt. Eléd hozzuk mindazt, ami megterhelt bennünket, alakítsd át lelkeddel a tőled jövő békesség forrásává. Krisztusban beteljesedve váljon javunkra minden nehézség az úton, őrizd meg lelkünket a kétségbeeséstől és az elbizakodottságtól. Köszönjük megvilágosító kegyelmedet, hogy egyé akarsz bennünket tenni, hogy szívünk és lelkünk egy legyen. Köszönjük irgalmadat, amelyet naponként töltött ki ránk. Legyen lelkünkben tőled jövő világosság, amelyből fakadjon erő, bizalom és békesség. Amen. Most pedig hallgassátok meg Istenünk igéjét fennállva. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedetéből, a 4. fejezetből, a 32. verstől a 35. versig. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a mai alkalmunk témája tanúságtétel a nekünk ajándékozott hit ünneplésével. Tehát ünnepelnünk lehet és szabad, és fontos, hogy ez az ünneplés belülről fakadjon, mert a hit Isten ajándéka, és a hitet ünnepelni nem lehet parancsszóra. A hit az Isten ajándéka, és szívtől szívig ér, ember szívtől ember szívig, és Istentől emberig vezeti az örökkévaló Isten akaratát, szeretetét és áldásait. Az imént felolvasott részben arról tudósít bennünket a Szentírás, hogy a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Most valaki föltehetné azt a kérdést, vagy azt a mondatot, hát mi sem természetesebb, hiszen egyek voltak. Hát a keresztjének mindig is egyek voltak Jézus Krisztusban. Vagy megszólalhat a kételkedő. Hát ez tudományos, fantasztikus regény, hogy a hívők egyek. Mert mi ezt nem tapasztaljuk. Nem tapasztaljuk ezt a csodálatos egységet. És akkor leülhetünk és vitatkozhatunk egymással, hogy most egyek vagyunk, vagy nem vagyunk egyek. Mi az, amiben egyek tudunk lenni, és mi az, amiben nem tudunk egyek lenni. Hogy természetes állapotunk az, hogy egyek legyünk Jézus Krisztus nevében, erről a Szentírás tanúságot tesz. És természet ellenes állapotunk és helyzetünk az, amikor nem vagyunk egyek. És ezt szeretném most körbejárni, és talán sok gondolatot is fogok mondani, vagy nehéz gondolatokat is, amelyekkel nem bántani szeretném a testvéreket, hanem inkább ébreszteni, nyitogatni a szemünket, talán tükröt tartani, ami lehet, hogy egy kicsit felnagyítja a dolgokat, de csak azért, hogy meglássuk az apró hibáinkban, az apró egyenetlenségeinkben, azokban a dolgainkban, amelyek megerősödnek bennünk újból és újból, hogy ne legyünk egyek, meglássuk a kísértést, meglássuk azt, hogy ezt le lehet győzni. Most egy idézetet szeretnék mondani Bölcskei Gusztáv református püspöktől, aki ezt mondta, hogy a rendőrségben és az egyházban az a közös, hogy egyiknek sincsenek illúziói az emberről, mind a kettő ismeri a bűn valóságát. Nincsenek illúzióink. Amikor egységről beszélünk, csak az a különbség az egyház és a rendőrség között, hogy mi tudjuk a megoldást. Hogy az emberek élete hogyan változhat meg. Hogy van egy megváltó, aki a bűnnek a gyökerét és az emberi természetből fakadó rosszat, az emberi bűnös természetünket tudja megváltoztatni újjászületés által. És ez nem illúzió. Ennek a tanúságát olvashattuk az apostolok cselekedetében, mert azok az emberek is olyan hétköznapi gyarló emberek voltak, mint amilyen emberek mi is vagyunk. Néha az az érzésem, hogy mindig olyan magasra tesszük a lécet, úgymond ige hirdetők, az ige hallgatók számára, hogy mindig azt érzi az ige hallgató, hogy ezt nem tudom megvalósítani. Most szeretném ezt a lécet lejjebb tenni. Megvalósítható. Mert azok az emberek is olyan emberek voltak, mint te, meg én. És nekik is voltak bűneik, és volt elrontott életük, és voltak rossz gondolataik. És ők is voltak szomorúak, ők is kaptak sebeket. De mégis a gyülekezet közösségében meggyógyultak, és egyek tudtak lenni Jézus Krisztusban. Tehát nincs itt semmi illúzió, hanem Isten cselekvése van a háttérben. Ha Isten cselekszik, akkor azok, akik Krisztusban az övéi, azokat egyé teszi. És megajándékoz bennünket a hittel, az egységgel, hogy szívünk és lelkünk egy legyen. Mit kell azonban felismernünk? Azt, hogy hétköznapi környezetben alkalmatlan és alkalmas pillanatokban újra megfogalmazzuk és felismerjük, hogy kik is vagyunk mi valójában. Erre egy példát szeretnék mondani. Joshua Bell, világhírű hegedű művész, kiállt a metró állomásra és elkezdett hegedülni 45 percig az aluljáróba, miközben mentek jobbra-balra az emberek, siettek a dolgukra. És 45 perc alatt 6 ember állt meg és figyelte őt, az ő játékát, miközben Bachot játszott, és összesen 32 dollárt dobtak be neki. Előtte pedig a Metropolitanben teltházas koncertje volt, ahol 100 dollárba került egy jegy. Ugye mindig a körülmények is meghatároznak bennünket, hogy hol és mikor szembesülünk a dolgokkal, és akkor, hogyha nem vesszük észre, hogy most valami fontosról van szó az életünkben, akkor el is tudunk menni mellette. Mint ahogy akkor elmentek az emberek, és nem is gondolták, hogy ki az, aki ott hegedül. És talán fel sem tűnt a mindennapok forgatagában, hogy milyen dallam az, ami szól, és ki az a mester, aki ezt játsza, és ki az, aki írta ezt a dallamot. Na most akkor, amikor a tanítványok szívük és lelkük egy volt, akkor azt tudom megfogalmazni, hogy a mindennapokban ráhangolódtak az Istenre, és együtt játszották azt a dallamot, amit az Isten adott az ő számukra, és mindenki egy hangjegy volt ebben a szimfóniában, és mindenki úgymond a helyén volt, azért voltak egyek. Mint ahogy egy szép dalban, egy zeneműben is minden egyes hangjegynek helye van, és ha hiányzik, akkor az egész nem ér semmit. Ezért fontos, hogy akik Krisztusban vagyunk itt együtt, érezzük önmagunk fontosságát, és a másik ember fontosságát is, akik mellettünk ülnek. Vagy egy másik példát is mondanék, ehhez hasonlatosan képzeljük el, hogy ma Jézus egy farmernadrágban lemegy a metróba, és elmondja a hegyi beszédet. Tudom, hogy megbotránkoztató ez a kép. De talán az emberek nem is figyelnének rá oda. És ugyanúgy mennénk, és rohangálnánk, és vinnénk a kis bőröngyeinket, és aggódnánk a mindennapokért, és nem vennénk észre, hogy közben ott megoldásokat kapunk, közben válaszokat kapunk, és nem figyelünk. A tanítványok közösségében, az ősgyülekezetben megtanultak az emberek figyelni egymásra. Erről szól a felolvasott rész. Kinek miben van szüksége? Kicsoda az az Isten? Kicsoda az a Krisztus, akit követünk? Figyeltek rá, és figyeltek az apostolokra is. Ezért volt szívük és lelkük egy. Mert tudtak egymásra figyelni. Mai rohanó világunkban mi nem tudunk egymásra figyelni, és sokszor spontán dolgokra sem vagyunk képesek. Pedig itt valami olyasmiről van szó, hogy akiknek volt, azok megosztották az ő vagyonukat azokkal, akiknek nem volt. És ez spontán történt. Nem úgy, hogy az apostol kiállt és azt mondta, hogy mostantól kezdve mi egyek vagyunk, ezért osszuk meg a vagyonunkat. Hanem úgy volt, hogy mindenkit indított, akit indított a lélek. Ő megosztotta, amilyen volt, azzal a testvérével, akinek nem volt. Spontán szeretett vendégség. Élő és valódi áldozattal. Egy másik példa, Angliában nagy hó esett, és az autópályákon ott rekedtek az emberek, és kényszerpihenőt kellett tartani, nem lehetett tovább haladni. A közelben lévő gyülekezet lelkipásztora megnyitotta a templomot, a helyi rádióadóba bemondta, hogy lehet jönni, lehet melegedni. Élelmet és meleg italt szolgált föl az ő számukra, és volt lehetőség felmelegedni az embereknek, volt lehetőségük találkozni az ott élő keresztjénekkel. Kedves testvérek, a világ arra vár, hogy só legyünk és világosság, észrevétlenek legyünk, de a kellő pillanatban mégiscsak észrevegyenek bennünket, és megtaláljanak. És erre viszont nagyon nagy szükségünk van, hogy lássanak bennünket az emberek, és hogy megtaláljanak. És arra is szüksége van mindenkinek, mind kereszténynek és nem kereszténynek, hogy átéljük az Istentől kapott szeretet közelségét, amit egymás iránt is ki tudunk fejezni, és ennek a különböző formáit meg tudjuk élni egymással. Ezzel kapcsolatban egy egyszerű kis történet jut eszembe, amelynek címe Származás kötelez, vagy az iménti példa kapcsán azt is mondhatnám, hogy is van ez a felmelegedés, és ez a testvéri szeretet. A történet címe tehát Származás kötelez. A kis jegesmedve bandukol a mamája mellett. Majd egyszer csak felnéz a mamáját. Mami, te jegesmedve vagy? Igen, fiacskám, persze. Egy kis idő múlva ballagnak tovább, megint felnéz a kis jegesmedve. Mami, és a papi is jegesmedve? Igen, fiacskám, persze. A válaszok nem tűntek kielégítőnek, és a kis bocs egyre gondterheltebb lett. Az anyja meg akarta tudni, hogy mi a baja, de nem jött rá. Ahogy tovább mentek, egyszer csak megint megszólalt a kis jegesmedve. Mami, a nagyszüleim is jegesmedvék voltak? Igen, fiacskám, persze. De mondd meg, miért kérdezed ezeket? Hát csak azért, mert én borzasztóan fázom. Kedves testvérek, ez a kis példa arra jó, hogy átérezzük azt, hogy mi is sokszor kereszténynek neveztetünk, de lehet, hogy borzasztóan fázunk. És szükségünk van arra a melegségre, és arra, hogy átéljük és megéljük a Krisztustól ígért és kapott tanítványságunkat, és ha nem tudjuk megélni, és ha csak a származásunk kötelez erre, akkor bizony nagyon hideg van. Akkor a lelkünk fagy meg. És van egy lelki jégkorszak, amely körbevehet bennünket észrevétlenül, de mégis valóságosan. És bármennyi magasztos gondolatot is mondunk egymásnak, bármennyit idézünk a Szentírásból is, csak nem melegszik föl a mi szívünk. Mert tudjuk, hogy keresztjének vagyunk. Ismerjük Jézus tanítását, de több kell ide. Lélek és élet kell. Hogy mi is tudjunk melegedni. És tudjunk örülni annak, hogy keresztjének vagyunk. És ne fázzunk lelkileg olyan borzasztóan sokszor. Hanem tudjunk egymásra odafigyelni. És kifejezni egymás iránt szeretetünket. Tehát vannak pozitív példáink is, hogyha a hit hőseire nézünk, és azokra, akik hitben előttünk jártak. De vannak intőjelek is, amelyekre úgy is oda kell figyelnünk, hogy így ne. Mert valljuk be, a Szentírás tartalmazza mind a kettőt. Mit lehet a hitben tenni úgy, hogy növekedjen az életünk, és mit lehet a hittel tenni úgy, hogy közben romba dőljön. A saját életünk is, mások élete is. Hogy ne gazdagodjon, hanem szegényedjen az életünk. Kedves testvérek, a minap kezembe akadt két tudósítás, amely egy szigeten élő keresztjének életét hivatott bemutatni, ahol nem keresztjének is élnek. Mert ugye az az életszerű, hogy nem mindenhol mindenki keresztjén. Ezt tapasztaljuk. És a mi testvéri közösségünk az bele van ágyazva, egy nem keresztény közegben, nem vett ki bennünket az Isten ebből a világból, hanem belehelyezett, hogy só legyünk, és világosság legyünk. Kedves testvérek, itt a két tudósítást felolvasom, de bármi nemű egyezés a valósággal a véletlen művel. Íme az egyik. Mindezt azért tenném, hogy felnyíljon a szemünk, és nem azért, hogy fájjon, hanem azért, hogy boldogan szabaduljunk meg attól, ami már nekünk is terhes. Hogy végre egyek legyünk. Íme az egyik tudósítás. Egy szigeten, ahol a keresztjének nem keresztjén környezetben élnek, a hívők között sok szomorú ember él. Akik megfáradtak hitükben, és az élet különböző terhei között, és megkeseredtek. Nem találtak testvéri szeretetre és elfogadásra, hanem sokan megsérültek a gyülekezetben. Az öröm és vidámság, ha meg is érkezik, csak rövid ideig vendég náluk, mert hamar visszahullanak a régi lelki állapotukba. Sokat küszködnek bűneikkel, és nem tudnak megtisztulni és felszabadulni azok alól, pedig sok prédikációt hallgatnak Jézus Krisztusról, a megváltóról és a szabadítóról, aki új életet akar adni a számukra. Hosszú idő óta érzéketlenné váltak egymás iránt, észrevétlenül, de mégis valóságosan. És nem tudják megbocsátani egymásnak vélt vagy valós sérelmeiket, vétkeiket, és közben elkényelmesedett az életük, és nem találják önmagukkal és a másikkal a kapcsolatot. Istennel való életük megerőtlenedett. Sok feszültséget és megoldatlanságot, sértődést, haragot és az indulatok különböző fajtáit táplálják a testvéri közösség leple alatt, miközben kedvesek egymáshoz, és az Istent dicsérik. A mindennapi életben gyakran nem vizsgálják meg döntéseiket, Isten akaratát nem keresik, hanem már csak a kegyesség látszatát tartják fent, és közben saját akaratukat viszik véghez, bár ezt titkolják. Sokan annyira önigazoltak, hogy mindig mások bűneivel és hibáival foglalkoznak, hosszan imádkoznak, vagy némán hallgatnak. Egyébként gyakran szerveznek alkalmakat, amikor másokon segíthetnek. Ilyenkor mindig megmondják, vagy éreztetik, Mit kell tenni a Krisztus követő embereknek? Hogyan gondolkodjanak, érezzenek és cselekedjenek? Ezért és ebből fakadóan gyakran ébresztenek bűntudatot magukban is és másokban is, amit nem tudnak feloldani, és maguk sem tudnak helyesen cselekedni. Ennek ellenére sokszor összejönnek konferenciákon, és részletesen átbeszélik, hogy mit kellene másképpen tenni, hogy az evangélium terjedjen az ő szigetükön. De a templomaik egyre üresebbek. Az úrvacsorát sokszor szomorúan veszik, és temetési menethez hasonlatos, amikor oda járulnak az Úr asztalához. Az emberek pedig csalódtak bennük, és nem keresik a társaságukat. Ennek ellenére mégis szeretnék meggyőzni az embereket arról, hogy jó keresztjének lenni. És jó a keresztjén élet. Hiteles a kereszténység, mert boldogságot és örömöt ad. És hirdetik az evangéliumot. Gyakran imádkoznak összefogásért, de nem tudnak összefogni. És gyakran imádkoznak másokért, hogy el ne kárhozzanak. Isten nagyon szeretne rajtuk segíteni, de hitetlenségük miatt nem tud. Isten szeretné megadni a számukra, hogy szívük és lelkük egy legyen, és megismerjék őt. De nem akarják. És most jön egy másik tudósítás. A szigeten, ahol a keresztjének nem keresztény környezetben élnek, a hívőket az jellemzi, hogy béke és szeretet van közöttük. Nem azért ilyenek, mert ők jó emberek volnának, hanem Isten átformálta az életüket, és ők hagyták ezt. Megtanultak őszinték lenni Istenhez és egymáshoz. És minden problémát igyekeztek megoldani és megbeszélni az életükben és a gyülekezetben. És tudtak együtt sírni és nevetni az élet különböző dolgai. Krisztus megváltó szeretetéből táplálkoznak. Isten szeretete uralkodik bennük, tiszta életű emberek. Miért? Mert megbocsátott nekik az Isten, és ezért örülnek, és mert ők is megbocsátottak mindenkinek. Pedig volt mit megbocsátani. Ha beteg van közöttük, imádkoznak érte, és ha megkapják a várva várt gyógyulást, nagy örömünnepet tartanak. Így sok fájdalom és betegség elkerüli őket, és gyakran segítenek egymásnak az élet terhének hordozásában. A templomba egyre többen járnak, és nem keresztjének vágyakozva néznek rájuk, mert közéjük szeretnének tartozni, és keresik a társaságukat. Az úrvacsora közösségét örömünnepként élik meg, és nagyon vidámak, mert Isten megbocsátott nekik, és új életet, örök életet adott a számukra. A hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy, és Isten lakozik közöttük és bennük. És ez az Isten ajándéka a számukra. Kedves testvérem, te melyik szigeten szeretnél élni? Isten azt szeretné, hogyha őszinték lennénk ő hozzá. Nem kell jobbak legyünk annál, mint amik vagyunk. Mert ez nem tőlünk fakad, az a szeretet és az a jóság, az az egység, amiről az imént hallottunk, hanem Istenből fakad. Az egyetlen változás, amire törekedni érdemes, az a szívekben történik. Erről szól az apostolok cselekedete. Ha te is szeretnéd, veled is megtörténhet. Isten kész megadni a te számodra is, és megtisztítani téged, hogy a te kicsiny szigeteden, a te életedben másképp legyen. És tud vinni a jó hírt a gyülekezetedbe, ott, ahol élsz. És ott legyen erőd szeretetet adni, egyé válni azokkal, akik között élsz. Mert Isten szeretné megadni neked és nekem is, hogy szívünkben és lelkünkben egyek legyünk. De ezt akarni kell. Ezt vágyni kell. Ezt engedni kell. Látni kell, hogy az Isten mit akar adni. És még két dolgot kell tenned. Egyszerű. Elhagyni azt, ami már fölösleges és rossz, mert látod. És befogadni, megragadni azt, ami jó, és ami a lelkedet felemeli Istenhez. Ha ezt a kettőt megteszed, soha nem ütközöl meg. És az önátadásunk valóság, az önmagunk odaadása valóság, abból sosem lesz önáltatás, hanem valódi életközösség lesz Istennel és fele barátainkkal. Én ezt kívánom tehát. Így ünnepeljük a hitünket. Ünnepeljük élő módon a szívünkben és azokkal a testvéreinkkel, akiket nekünk adott az Isten. És kívánom azt, hogy ő benne, Istenben megismerjük, hogy kik is vagyunk mi valójában. És kívánom azt, hogy Isten vegye el az akadályt mindenki szívéből, hogy végre ne fázzunk olyan borzasztóan, hanem fel tudjunk melegedni az Isten szent lelkének tüzénél. És kísérje utunkat egy áldás. Egy áldást szeretnék felolvasni, amely szabadítson fel bennünket, és hívja meg életünkre az Isten kegyelmét. Egy ír áldás szavaival fejezem be az ige hirdetést, és ezzel bocsátom útjára a gyülekezetet. Isten járjon előtted, hogy ne tévedj el az utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha védelemre van szükséged. Isten menjen mögötted, hogy megőrizhessen a gonosz emberek támadásától. Isten legyen alattad, hogy karjába foghasson, ha elbotlasz utadon. Isten legyen szívedben, hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy. Isten legyen körülötted, hogy megvédhessen, ha megtámadnak. Isten legyen feletted, és áldjon meg téged. Amen. Kedves testvérek, most pedig imádkozzunk. Hajtsuk meg fejünket. Ha utunkon nehezen haladunk is előre, mégis Urunk, add, hogy megtaláljuk benned azt, amire rendeltettünk. Mint kicsiny hangok, megtaláljuk a te szimfóniádban a helyünket, hogy egymáshoz kapcsolódjunk, felmelegedjen az életünk, és meglássuk egymásban a testvért. Te látod, hogy mire van szüksége a gyülekezetnek. Akinek van füle a hallásra, hallja a lélek üzenetét. Kérjük, ami akaratunk fonódjon össze a tőled kapott végtelen bizalommal, hogy lelkünk görcsei kisimuljanak, és a terhek alól megszabaduljunk. Munkád bennünk, hogy kezedbe letegyük azt, amink van, és elvegyük tőled azt, amit áldásoddal nekünk szántál, és a többi felől ne aggódjunk. Légy a betegek gyógyítója, nehéz sorshelyzetben élők segítsége. Jöjj velünk, és vezess bennünket végig az úton. Hallgasd meg imádságainkat. Amen.